Egy pár gondolat, mielőtt belevágnénk az előadásban. Tehát szeretném, hogy gondolkozzunk egy pár dolgon. Az első az, hogy mi lenne az az egy-két dolog, ha beválna az életedben, ha sikerülne, akkor azt mondja, akkor én boldog lennék. Jó? Mindenki gondolkozzon, lehet, hogy nem is kell túl sok idő hozzá, de mi az az egy-két dolog, ha sikerülne, beválik, azt mondod magadról, hogy akkor én boldog lennék. Megvan? Oké, erről fogunk visszatérni. A másik dolog, ezen az előadáson nem fogtok hallani tőlem egy dolgot, amit fogok kérni tőledek, hogy csináljatok. Ha itt vagy, és szenél hallani valamit, hogy lehet változni, mit kellene csinálni? Nekem jó hírem van neked. Nem kell csinálni semmit. Jó? Nem lesz egy felszólítás ezen az előadáson, hogy mit kell csinálni. De ez az előadás miről fog szólni. Szeretnék felfesteni nektek, hogy a Biblia mit mond a valóságról. Szeretnék ezt kipakolni nektek, hogy a Biblia mit tanít, hogy mi a leges legvalóság, ami körülvesz minket. És ezen a mai napon szeretnék felszólítani, hogy higgy benne. Hogy amit a Biblia mond a valóságról, ez igaz. És ha te tudsz ráhangolodni ezek a gondolatokról, amit a Biblia mondja, hogy ez az igazság, ez a valóság, garantálom, hogy ez radikálisan fog megváltoztatni az életedet. A Biblia így beszél. Kitár egy kép. Erről szól az élet. Erről szól a te életed. Elhiszed? Mert ha elhiszed, gyökeresen megváltoztatja az életedet. Erről szól a mai nap. Erre szeretnék meggyőzni titeket, hogy erről szól a világ. Amíg kimész a 4-es metróra, ugye? Ez a legvalóságosabb dolog az életben. Jó? De nézzük ezt meg, de mielőtt belevágjunk, forduljunk az Úrhoz, és imádkozunk. Teremtő Isten, köszönjük, hogy te jelenlétedben lehetünk. Köszönjük, hogy magasztalhatunk téged, dicsőíthetünk téged. És most kérünk, Úr Jézus, hogy de szólj hozzánk. Köszönöm, Úr Jézus, hogy tele van a terem. Köszönjük, hogy elhoztál sok mindenkit mai napon, ezen a gyönyörű szép tavaszi napon. És én kérlek, Úr Jézus, hogy legyél a középpontban ennek az egész napnak, amikor kis csoportban vagyunk, vagy egyéni beszélgetések vannak, amikor előadás van, amikor filmet nézünk. Úr Jézus, kérünk, hogy de áld meg ezt a napot. Hiszünk, hogy a de jelenlétedben teljes az öröm. Kérünk, hogy de taníts meg minket. Úr Jézus, te látod, hogy milyen nagy szükségem van rád, hogy elmondjam mindazt, ami rám bíztál, semmi kevesebbet, semmi többet. Kérlek, hogy jutass az eszembe mindent, amit szeretnél elmondjam, és hogy úgy tudjam ezt elmondani, hogy értető legyen. Úr Jézus, kérünk, hogy légy velünk. Kérlek, hogy nyisd ki a szemünket, engedj, hogy lássuk a valóságot. Teremts bennünk tiszta szívet, alázatos szívet. Engedj, hogy lássunk téged. Krisztus nevében. Amen. Szabolcs, a vizet. Itt van, te jó, köszi. Annyira szomos lettem, hogy bodzaszörpet ittam, és... Köszönöm szépen. Oké, tehát kezdjük el. A Biblia kezdődik, ugye, a teremtés. Ez az első két oldal a Bibliának, ez egy fontos két oldal. Térjünk erre vissza, próbáljunk felépíteni, hogy a Biblia mit mond a valóságról, hogy hogyan változunk. Tehát, amit látok az Édenkertben, az, hogy Ádám és Éva egy tökéletes paradicsomban éltek, ugye? És kapcsolatban éltek Istennel. Tehát próbáljunk ezt elképzelni. Isten ott járkált a paradicsomban, lehetett beszélni Istennel, ugye? Milyen érzés lehetett nekik? Hatalom volt Ádám és Évának. Isten azt a parancsot adtak nekik, hogy uralkodjatok. képviseljétek engem mindenhol. Ugye? Tehát Isten adta nekik azt a feladatot, hogy az Isten alatt és az állatok fölött elhelyezte őket a világban. És adta nekünk hatalmat. Isten megteremtette a világot, és azt mondja, tartsátok fönt. Tartsátok fönt. Tehát hatalom adott nekünk, és egy hivatásunk. Egy hivatásunk. Mindenki kapott az Úrtól talentumokat. Ugye? Tehetséget. Mindannyiunk. Ugye? És azt mondja nekünk, hogy műveld a földet. Ugye? Megint képviseljünk Istent. Ez Isten vár tőlünk, hogy dolgozunk az ő dicsőségét. És Ádám és Éva azt a parancsot adta neki, hogy legyetek egy test. Ugye? Ez intimitás. A párkapcsolat. Mennyire fontos. Innen származik a házasság. A házasság az egy keresztény gondolat. Nem véletlenül, hogy most nincsen divatban a társadalomban, ugye? Ez egy keresztény gondolat, a Bibliából származik. Hogy legyetek egy test, és hogy szaporodjatok, ugye? Szeretett kapcsolatban élni, a gyermekeinkkel is, ugye? Nagyon fontos Isten számára, hogy szaporodjunk, hogy éljünk családban, szeretett kapcsolatban a mi gyermekeinkkel. És volt egy természetes ritmus az egésznek. 6 nap dolgozzatok, 1 nap pihenés, ugye? Tehát egy ritmus, egy nyugalom napja. És körül voltak véve szépség és békesség. Milyen gyönyörű lehetett ez az állapot nekik. Milyen fantasztikus lehetett, amit Isten adta nekünk eredetileg. Mindenünk megvolt, de, ahogy mondtam, ez csak az első 2 oldal a Bibliának, lapozunk egyet, ugye, és mi történik? A bűnbeesés. Elveszítették mindent, és elveszítettek a kapcsolat Istennel, de nem csak elveszítettek a kapcsolat Istennel, mi más veszítettek el mindent. Rögtön a Biblia elején Isten hozza az ítéletet. Olvasunk fel, pontosan mi volt az ítélet, amit Isten hozott. Először az asszonynak mondja. Az asszonynak ezt mondja, igen, megnövelem terhességet, fájdalmát, fájdalommal szület gyermeked. Magyarul a gyerekkel való viszony az ítélet alatt van. Vagy ha nem akarjuk azt mondani, hogy ítélet alatt van, az elég, hogy Isten azt mondja, hogy most innentől kezdve nehéz lesz. Le lesz terhelve ugye, a kapcsolat az anyuka és a gyerekekkel, vagy a szülőkkel. Mi a másik ítélet, vagy mi a másik dolog, ami le van terhelve? A házasság, ugye? Vágyakozol a férjed után, de ő uralkodni fog fölötted. Versenyezni fognak egymással. Feszültség lesz a férj és a feleség között. A házasság is le van terhelve. De mi a harmadik dolog, amit Isten hozta az ítéletet? Ezt mondja Ádámnak. Most tövis és bogáncsával fogod csinálni azt a munkát, amit kiadtam neked az előbb. Tehát azt a dolgokat, azt a 3 dolgot, amit az Isten eredetileg megáldott a teremtésben. Mi volt az a 3 dolog, amit megáldott? Házasság kapcsolat, a gyerek és a munka. Direkt, pontosan ezt a 3 dolgot hozta az ítéletet. Milyen pont ezt a 3 dolgot? Haragból. Dűből, bosszúból? Nem érem mi Istenünk, ugye? Miért ezt a 3 dolgot hozt az ítélet? Tegyünk fel, hogy milyen lenne ez a világ, ha Isten nem ezt a 3 dolgot ítélt volna el, ítélt volna meg. Próbáljunk ezt elképzelni. Fűtő Robi, hazajön a munkájától, nem vagyok fáradt, az egész nap csak feldobott engem. Annyira élvezem és szeretem a munkámat, alig várom, hogy hazérkezek, és elmondjam a feleségemnek, aki csak szeretettel vár rám. Ho, hello, drágám! Boldog vagy? Igen. Te is? Igen. Hát mi mindig boldogok leszünk. Gyerekek, hogy van? Ők is boldogok. Ó, oh, Dani, hazajöttél. Ugye, Hani, így van nálunk, ugye? Mindenki csak boldog nálunk. És ha így lenne, akkor miről szólna az élet? Boldogok lennék, amíg nem a pokolba jutunk. Ugye? Boldogok élnének, ameddig nem a pokolba jutnánk. Mert mindenki olyan boldog lenne, nekünk soha nem lenne szükség visszafordulni Istenhez. De a Biblia elején Isten már előre megmondta, ezek a dolgokban az élet legdrágább kincsekben nem fogod találni az igazi tartós boldogságot. És Isten szeretetből tette meg ezt. Ez egy megváltás ítélet. Hogy az Isten tette meg ezt, hogy mi forduljunk vissza ő hozzá. Oké. Okay. Ezt fogunk kipakolni a mai napon. Tehát nézzük meg a nagy csere. A Bibliában a bűnesetnél egy nagy csere történt. Ez az első nagy csere a Bibliában. Mit is történt itt? Jeremiás 2. Figyeljük meg. Cserélt a pogány nép isteneket, pedig azok nem is istenek. De népem felcserélte a dicsőségét haszontalansággal. Egek, ámuljatok, ezen borzadjatok, szörnyölködjetek nagyon, így szól az Úr. Mert kétszeres rosszat cselekedett a népem. Mi ez a két dolog, amit mi tettünk? Mi ez a két borzasztó dolog? Engem a folyóvíz forrását elhagyták. Hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. Nálunk Bétorbágyon éppen van egy ház, ahol rengeteg ilyen liba van, és csirke, és szaladgálnak mindenhol, és sár van mindenhol, és amikor esik az eső, tehát olyan büdös van ott, és vannak ezek a tócsák, ugye? És a libák oda mennek inni. És amikor ott, oda kerülünk, és sétálunk a kutyát, akkor gyorsan, lányok, gyorsan sétál, annyira büdös. És ez emlékeztet engem, hogy erről szól, hogy ahogy a libák isznak abból a borzasztó büdös vízből, ugye? Isten azt mondja, ez az én népem, ők ezt tették velem. Én, aki a forrás víz adtam, az én népem azt mondták, hogy két dolog, ebből nem kérünk többet, és majd mi keressük a saját vízünket, ugye? Majd megoldtam az én saját szomjúságomat. Isten csodálkozik, nézd meg, hogy mi történt. A népem elhagyták engem, én, aki kínálom nekik a forrásvizet, azt mondják, hogy nem kell ebből. Ez a nagy csere, ez az, ami megtörtént. Ami igaz mindannyiunkról, aki ebben a teremben vagyunk, és igaz minden egyes embere, hogy Isten úgy teremtett minket, hogy valamit vagy valakit fogsz imádni. Ezek ide jönnek. Jó. Tehát ez egy nagyon fontos pont. Mindenki fog valamit vagy valakit imádni. Úgy vagyunk teremtve. Úgy vagyunk mi beprogramozva. Nekünk kell valamit, valakit imádni. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki az életünkben. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy mindannyiunk szomjasok vagyunk. Mindenki szomjas. Mindenki keres valamit, valakit imádni. Amikor találkozol valakivel, és szeretnél nagyon jól ismerni ezt az életet, kérdezd meg tőle. Vagy csak próbáld felfedezni, az illető mire vágyik. Ez a fő kérdés minden jó filmnek. És a rendező direkt felépíti az első 5-10 percig filmnek, hogy már rögtön tudod, hogy ez a főszereplő mit akar, mire vágyik. És az egész film arra szól, el fogja érni, vagy nem. Ugye? Ez az izgalmas film, amit ő kitűzte magának, mint cél, el fogja érni. Ez a mi életünkről szól, ugye? Mert a mi életünk egy narratív. Kett, mi az, amit kitűztél magadnak, mint cél? Mire vágysz? Mit akarsz? Ez különböző kérdéseket, amit segít nekünk kifejteni, hogy mire vágyunk. Mindannyiunk tele vagyunk vágyokkal. Ez csak 10 kérdés. Mit szeret valójában? Hova szokott menekülni? Ugye? Mi az, amit próbál kerülni? Ugye? Mi az, amit ő nem akar? Ugye? Mert hogy eléri azt, amit ő akar. Oké. De mi az a... Mire vágyik minden ember? Ha kellene leszűkíteni, leegyszerűsíteni a dolgokat, mire vágyik minden egyes ember? Azt hiszem, hogy egy szóban boldogság. Minden egyes ember vágyik a boldogságra. Nyugodtan valaki vitázhat velem, valaki nem akar boldog lenni? Nem. Hát, igen. Vágyunk a boldogságra. Ez benne van programozva mi génjünkben. Most mi a boldogság? Ez is sokféleképpen lehetne mondani. De ezek a dolgok, ezek micsodák? Ezek nem más, mint az Édenkertnek a visszhangja. Ugye? Valahogy emlékszünk, mint egy álom, milyen volt a mennyben valamikor. A régi szép idők, ugye? Szeretett kapcsolatban élni, és nem magányosan. Lehet, hogy valakinek ez a boldogság, hogy szeretett kapcsolatban éljen. A másik ember azt mondja, nem, inkább, hogy legyen identitás nekem, hogy tudjak, hogy ki vagyok én. A mai filmünk erről fog szólni. Ennélkül nem tudunk élni, hogy tudok, hogy ki vagyok. Vagy hogy békességben éljek, és ne feszültség, hogy legyen nyugalom, ugye, mert az Édenkertben volt egy kis nyugalom, ugye? Vagy hogy biztonságban éljek, és ne veszélyben, ugye a paradicsomban volt biztonság, hogy nem kellett félni medvéktől, vagy oroszlánoktól. Vagy hogy fontosnak érezze magát, és ne fölösleges, hogy legyen hatalom, legyen egy hivatás, legyen egy munkám, hogy tudom, hogy miért vagyok itt, mi a feladatom, ugye, hogy fontosnak vagyok. Vagy hogy értékesnek és egyedi érezzem magamat, és nem átlagos. Legyen célja és értelme, hogy amiért él, hogy ne legyen hiába való az életem. Hogy egészséges legyek, és ne beteg. Ugye, mert az Édenkertben egészségesek voltunk, ugye? Tehát, minden egyes ember ezek az élet legalapvető dolgokra vágyik. Ahányféleképpen mondani, hogy boldogok akarunk lenni. És ezek a dolgok keresünk, ezek a dolgokra vágyunk. De ugyanakkor van egy tizedik dolog, ami bennünk van. Nem csak van egy vágy bennünk, hogy boldogok legyünk, hanem van egy lelkiismeretünk. És amikor valami rosszul csinálnak, az furdul, az egy nagyon jó magyar szó, ugye? Furdul a lelkiismeret, ugye? Hogyan? Furdal. Furdal. Ez ilyen olasznak hangzik. Furdal. Oké, na a lényeg ez úgy. Római 2.15, de több helyen a Bibliában arra olvasunk, hogy Isten elhelyezte az ő törvényt mindannyiuknak a lelkében. És minden egyes ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Minden egyes ember tudja, hogy nem szabad lopni, hazudni, csalni. Ha nem látod a dolgokat itt, akkor szívesen elveszem tőled a pénztárcadat, ugye? Tehát amikor valaki bűnkövet ellenünk, akkor rögtön fújjunk a riasztót, hogy de mi képzelsz? Mintha, ugye, mindenki tudja, hogy nem kellene lopni, csalni, vagy hazudni. És ez bennünk van írva, az Istennek a törvénye. Tehát, vágyunk bizonyos dolgokra, de tudjunk, hogy ezt nem szabad csinálni. És ez a két dolog egyszerre motoszkál a lelkünkben. Tehát, a túlzásba vitt vágyaink és a bennünk lévő törvény feszültségben vannak egymással. Oké, ez mit jelent? Bibliában többször használja egy görög szó, hogy epithume. Thume az egy vágy, az epi az a túlzás. Túlságosan vágyok valami után. Szokták úgy fordítani, hogy a test kívánsága, vagy a gonosz kívánság. De igazából ez nem test, és ez nem gonosz, ez csak egy túlzás, vágyakozás. Ennyi. Túlságosan akarok valamit. És tudnék felsorolni még 20 verset a Bibliában. Hogy nagyon vigyázunk, mert tele vagyunk epithumé vágyakkal. Nagyon vágyakozunk bizonyos dolgokra. Például Pál, aki ő egy zsidó ember volt, egy rabbi, mielőtt megtért és keresztény lett, és megérte az új szövetséget, ugye, apostol Pál, beszél magáról, hogy ő milyen volt, ő hogyan fedezte fel, hogy ő bűnös, mert ő mielőtt megtért, ő egy jó ember volt, ugye, csak volt egy parancs, amit nem tudott betartani. Az a tizedik parancs, hogy ne kívánd, ugye? Hoppá, az nem egy cselekedet, az itt motoszkál a fejedben, ugye? És minél jobban próbálta betartani a törvényeket, ennél jobban rájött, hogy ezt a tízedik, ez nem megy nekem. Bizonyos dolgokra epitumézok, ugye? Túlságosan vágyakozom. És Pál a törvényből felismerte, hogy hoppá, én is egy bűnös ember vagyok. Nem tudom ezt betartani. vallásos nevelés, vallásos iskolák nagyon tudják megőríteni a fiatalokat. Miért? Mert a fiatalok tele vannak vágyakkal. A világ hatás. Vágyakoznak bizonyos dolgokra. És akkor jön a nevelés. Nem szabad azok a dolgok ellen, vagy azok a dolgokra vágyakozni, ugye? Itt van a 10 parancsolat. Tessék ezt betartani. Tessék lenni egy jó kisfiú, kislány, ugye? És van egy feszültség, ugye? A vágyakozás belülről vonz őket a világ felé, de a nevelés azt nem szabad. Most nem tudom, hogy az a jó példa, hogy ezek egymás ellen feszülnek, vagy inkább az egymás ellen széttépnek őket. Tehát egy vallás nevelés az evangélium nélkül nagyon sok kárt tud okozni. Nem ezt látjuk? Én ezt már tapasztaltam, nagyon sok fiatalok itt Magyarországon alig várják, hogy befejezik azt a vallásos iskolát. Hogy az életemben többet nem fogom betenni a lábamat egy templomban. Ezt már számtalanszor hallottam ilyesmit. Mert érzik ezt a feszültséget, mint a két ember lennék, Jekyll és Hyde. Erről szól az a film, vagy az a regény, Robert Louis Stevenson, aki egy református skót presbitériánus volt. Vagy a megtalált gyűrű, valahogy ezt látom, mint egy kép, hogy próbáljunk elképzelni, hogy van egy kislány, aki talál egy, mondjuk egy gyűrű, vagy egy fülbe való, de szép! Ó, nagyon jól néz ki rám. Hát ez nagyon szép. Vágyakozik rá. De ugyanakkor tudja, hogy hát ez nem az enyém, ezt vissza kellene adni. Ez valaki másnak a fülbe valója, ugye? És megy a lelkiismeret fúdulás, ugye? Hogy visszaadjon, megtartsam magamnak. Vágyakozok rá, de ez nem az enyém, ugye? Tehát megy a feszültség. Azért nem tudunk igazi boldogságot megtalálni ebben a világban. Mert ez a két dolog mindenkiben ellen feszül. Okay. 7 tipikus eszköz, amit arra használunk, hogy oltjuk a szomjúságunkat. De mik azok a dolgok, ami a világban van, ami mi használjunk, hogy elérjem azt, hogy én boldog legyek? Felsorolom 7-et, de lenne sorolni számtalan dolog itt. Mindenki gondolkozni az ő saját eszközre. Mit szoktál használni, hogy boldog legyél? Tehát minden, ami kapcsolatokról szól, közösség, házasság, gyerek, barátság, szex, másoknak a véleménye. Azt gondoljuk, hogy ha ez meg lesz, akkor boldog leszek. Vagy hatalom, politika, munka, vagy egy karrier. Ha befut egy karrier, ha én ügyvéd lehetnék, és kapadnék egy irodát a 42. emeleten, hát egy panoráma, ablakos iroda, hát akkor én a világ legboldogabb ember leszek. Vagy pénz és materiális dolgok. Nem is tudom, hogy ennivaló alkohol lenni, de sorolni a szex. Nem tudom, hogy még a szex. A kapcsolatokról mai világban lehet, hogy a szex az csak egy materiális dolog. Vagy a tudás, talentum, tehetség, sport, tánc, zene, művészet. Ezek nem bűnös dolgok, általában, majd kivéve egy pár dolog, a drog, vagy mit tudom én, ezek ilyen semleges dolgok, amire vágyakozunk, hogy azt gondoljuk, hogy ez majd boldogát tesz. Ugye, a szabadidő és a szabadság, vagy elfoglaltság, ugye. Tehát, ezek lesznek a kincsek, az Új Szövetség beszél ezek a dolgokról, hogy ezek lesznek a kincsek, amiben bízunk. Igen, Ági? Vallás, elkölcs, filozófia? Hogy mi a különbség? Hát az ember azt gondolja, hogy hát ha a templomba megyek, akkor én jó embernek fogom érezni magát. Vagy ha tanulom a filozófiát, vagy az elkölcsöt, akkor én tudom, hogy hogy kell élni. Lehet, hogy fognak engem tisztelni, mert én egy fontos ember vagyok a társadalomban. De ez ki fog jönni, tehát erről fogunk visszatérni. De mi a lényege itt? A Biblia úgy beszél ezek a dolgokról, hogy ezek nem csak kincsek, hanem bálványok. De az Ószövetségben ugye faragtak ilyen szobrok, és azok voltak a bálványok. Hol vannak a bálványok most a mai társadalomban? A bálványok nincsenek kint a téren, hanem a bálvány az itt van a mi fejünkben, az elképzeletünkben. Ugye, hogy elképzelem azt a 42. Iroda, a szinti, hogy mondják, emeleti iroda. vagy elképzelem, hogy ha lesz egy társam, vagy egy házasságban, akkor boldog leszek, ugye? Vagy elképzelem azt a Ferrarit, vagy mit tudom én, hogy olyan kocsi legyen, vagy legyen egy kocsi, akkor boldog leszek. És ez a mi elképzelésünkben van. Pál ezt mondja Apcsal 17-ben. De nem szabad azt hinnünk, hogy aranyhoz, vagy ezüsthöz, vagy köhöz, művészi alkotáshoz, vagy emberi elképzeléshez hasonló az istenség. Mert a görögök, Pál tartott ezt a beszédet Athénban. És amikor megérkezett Athénban, rengeteg szobrok voltak. És volt egy szobor az az Istenhez, akit nem ismerjük. És Pál, én ezt magyarázom nektek, hogy ki ez az ismeretlen Isten, ugye? És magyaráz, hogy azok a dolgok, amit elképzeltek. És ez a mi Istenünk, amit elképzelünk. És ezek a dolgok, nagyon érdekes, hogy ezek vonzanak minket, és amit imádjuk, azok a dolgok fognak megváltoztatni minket. Nem véletlenül. Vonzások és változások. Mi az, ami vonz téged? Mert amit imádsz, olyan fogsz válni. Az fog megváltoztatni téged. Eszközök és célok. Tehát rakjuk össze, mik az eszközök, és mik a célok. A bűnnek a millió rejtett variáció. Megint rengeteg példák lenni itt felsorolni, csak néhányt. Ugye, használom a pénz, ez egy könnyű példa, használom a pénz, mint eszköz, hogy boldognak érezzem magamat. Ez a végső cél. Egyértelmű. De nézzük meg még egy jó párat. Használom a karrieremet, hogy fontosnak érezzem magamat, ugye? Használom az elfoglaltságomat, hogy fontosnak érzem magamat, ugye? Hú, a múlt héten tudod, hogy kivel beszéltem? És azt mondta nekem, és hát, most mennem kell, mert valakivel vár rám, ugye? És állandóan próbáljuk, mert annyira elfoglalt vagyok, én biztos egy fontos ember vagyok, ugye? Hányszor azt gondoljuk magunkról? Mert olyan sok embert ismerek, ugye? Használom a tehetségemet, hogy értékesnek érzem magamat. Használok másokat, vagy a szexet, hogy boldognak érzem magamat. Használom a vallás és az elkölcsöt, hogy jó embernek érezem magamat. Önigazultság. Hányan láttuk a Keresztapa című filmet, ugye? Van egy keresztapa, az egyik jelen, aki éppen templomban van, ugye? És keresztelik az ő gyermeket. És hol vannak az ő emberei? Kint az utcán, ugye? És pusztítanak, és lövöldöznek, és gyilkolnak embereket. És egy olyan drámai dolog, mert egymás mellett jönnek ezek a jelenetek. A keresztapa hogy mer ott ülni a templomban, amikor tudja, hogy az emberek kint vannak az utcán, gyilkolnak, ugye? Ugye, mert lehet, hogy ő vezekel most a templomba. Vagy lehet, hogy azt gondolja, hogy mert templomba járó ember vagyok, én egy jó ember vagyok. Sokszor az emberek simán tudják használni a vallásosság, ugye, hogy megnyugtatja az ő lelkiismeret furdalás, hogy én mégiscsak egy jó ember vagyok, ugye? Tehát használjunk dolgokat, ugye? Ha egy lelkész kiáll prédikálni, és azt gondolja, hogy én fontos ember vagyok, mert nézd, hívnak engem tiszteletes úr. Ugyanebben a kategóriában van. Ha bármit használjuk, hogy én fontosnak érzem magamat, ugye? Vagy használom egy másik ember, hogy szeressen engem, hogy én szeretve érzem magam, akkor mi bálványra formáltunk azt a közönséget, vagy azt az embert. Ezek mind eszközök, hogy elérjünk azt a célt, hogy boldogok legyünk. Vagy használom a gyermekeim, a jó viselkedés, hogy jó szülőnek és értékes embernek érezhessem magamat. Ha egy asszony vágyik arra nagyon, hogy jó nevelje a gyermekét, ugye, hogy mások lássák, nézd meg, milyen értékes az én gyermekeim, mennyire ügyesek, és onnan szerzi ő az ő identitás, ugye? Hogy mások elismerik, hogy hú, szuperül neveltél azt a 12 gyereket, vagy mit tudom én, ugye? Simán szerezhetünk az identitásunkat, az értékünket dolgoktól, emberektől, másoktól. Tehát ezek szerint, ha ez a valóság, ez ami körülöttünk folyik, akkor a Biblia ezek szerint mi a bűn? A bűn úgy lenne beszélni róla, hogy egy éremnek a két oldala. Egy éremnek a két oldala. Az első az, hogy saját magam Istene vagyok. Tehát önző módon magamban bízok, mert magamat akarom oltani a szomjúságomat. Vagy én intézkedek, majd én keresem azt a valamit, vagy valakit, ugye, aki adja nekem az életet, magamban bízok. Majd én boldog leszek. Vagy az érvek a másik oldalán, nem bízok Istenben. Ugye? Nem akarok bízni Istenben. Nem akarom őt imádni. Nem akarom hinni benne. Nem akarom őtől várni az én mindenem. Tehát vagy magamban bízok, vagy én megszerezem ezt a szomjas, vagy én meg magamnak oltam a szomjaságomat, vagy nem bízok Istenben, hogy ő tudja oltani az én szomjaságomat. Ez a bűn. A bűn sokkal, sokkal mélyebben, mint hogy valaki most haragudott valakire, vagy megsértődött. Ugye valami rosszat cselekedtél. Alatta kell menni, miért így szóltam? Ugye, miért így cselekedtem? Mi az, ami a szívemben volt? Mitől annyira haragudtam valakire? Oké? Okay? Tehát, erre megy ki az egész. Jeremiás 17 kapunk egy csodálatos kép az emberiségre. A Biblia szerint van kétféle ember a világban. Így néz ki. Ezt mondja az Úr, átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik, az Úrtól pedig elfordul a szíve. Olyan lesz, mint a bokor a pusztában. Nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. Átkozott az a férfi, aki magában bízik. Ilyen lesz az életünk, ha azt gondolj, majd magamban bízok, és magamban megoldom a helyzetet. De van egy éles ellentét. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma. Mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti a gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség. Lombja üde, zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja. Szüntelenül termi a gyümölcsét. Igen, amikor aggódunk, amikor félünk, hol van a gyökér ennek? Az, hogy nem bízunk az Úrban. Túlságosan bízok magamban. Kétféle ember van a világban. Ugyanabban a fejezetben igazából a következő vers, így mondja a Biblia, milyen a mi szívünk? A mi szívünk csalárd. Csalárdabb a szív mindenél javíthatatlan, ki tudna kiismerni. Magyarul, a mi saját szívünk becsap minket. A saját szívünk elréti magát tőlünk, hogy ne ismerjük a saját szívünket. Hogy ne fedezzünk fel, hogy valójában kit imádok. Nagyon nehéz igaz önismeretre jutni. Mert a mi szívünk nem akar, hogy leleplőződjön. Tehát, fontos kérdés, hogyan lesz látható a szívünk bűne? Hogyan tudod? Hogyan lehet felismerni, hogy én egy báványimádó vagyok? Hogyan lehet ezt felismerni? Miután nem azt kaptunk, amire vágytunk, vagy azt kaptunk, amire nem vágytunk, ugye? Minden jó film erről szól. Van egy főszereplő, valamire vágyik, ugye? És a film, a cselekmény így fel van építve. És akkor nézzük, hogy el fog érni, ugye? Lesz egy fordulópont? Mi a legfontosabb pont a filmben? Amikor ő nem azt kapja, amire vágyott, ugye? Vagy azt kapta, amire nem vágyott. Akkor padlót fog. Oh! Hogy fogja ebből kimászni? Mi lesz ebből, ugye? Ez a mi életünkről szól is. Tehát, hogy érzed magadat, ha nagyon vágytál arra a munkahelyre? Nagyon vágytál, hogy a dekkarrier előre haladjon. Nem jön be, sőt, másoknak adják azt a pozíciót. Hogy érzed magadat? Azt mondja, hát ezt nem bírom. És nagyon tele vagy irítséggel, vagy haraggal, dűvel. Akkor az egy jel, az érzelmek egy jel, hogy túlságosan vágytam arra a pozícióra, ugye? Mert erre van szó. A Biblia nem a vágyakozás ellen van, hanem a túlságos vágyakozás ellen van. Sőt, vágyni bizonyos dolgokra az a helyén van, ugye? Nem vagyunk mi se sztoikusok, ugye? hogy nem vágyunk semmire, nem vagyunk mi szerzetesek, vágyunk bizonyos dolgokra, ugye? De nem vagyunk ezotérikusokat. Mi az ezotéria? Vonsz be magadnak, amit csak vágysz, ugye? Vágy el utána, a mindenek, csak vágy el, ülj be a foteledben otthon, és vágyakozál a Mercedesre. És el kell képzelni, hogy ez a Mercedes, ez az enyém lesz, és kezdje sebességet váltani. Há, ez be fog jönni. Ugye? Ez az ezotéria. Ez a titok. Mi keresztények, mi azt mondjuk, hogy ne legyél buddhista, mert az a bajod, hogy vágysz bármire, azért szenvedsz. És ne legyél ezotérikus, hogy túlságosan vágyál. A Biblia azt mondja, hogy vágyjál dolgokra, de vedd már észre, hogy mi történik benned, amikor vágyakozol, és nem jön be, ugye? Vagy az jön be, amire nem vágytál. És akkor az érzelmek kirobbannak. Amikor az anyuka, aki annyira büszke gyermekére, és a gyerek rosszul viselkednek, mondjuk az igazgató előtt, ugye, és ott szemtelenkednek, és lázadnak. Az a gyerek, vagy az anyuka hazamegy, olyan mérges lesz azok a gyerekekre, ugye? És egy lelkész pontosan erre beszámolt, hogy volt két anyuka, az egyik úgy nézik, mint egy nagy hívő, a másik néha járt a templomba. És mind a kettő, ugye a gyerekük valami borzasztó dolgot csinált az iskolában, de az egyik sokkal hamarabb tudott megbocsátani a gyermekének, az, aki nem olyan rendszeresen járt templomba. A másik olyan ideges volt, nem tudta megbocsátani. Miért? Mert az ő identitása benne volt, hogy milyen jó az ő gyermeké. És amikor a gyerekek rosszul viselkedtek az igazgató előtt, az anyuka nem tudta ezt megbocsájtani. Miért? Ez az ő saját büszkeség megsértette. Tehát, amikor nem jönnek be azok a dolgok, amire nagyon vágyunk, ez jön ki belőlünk, a harag, a dű. Kezdünk hibáztatni másokat, elkeseredünk, szomorúak vagyunk, mérgesek, csalódtak, frusztráltak, idegesek. Ezek az érzelmekre nagyon kell figyelni, mint egy jelzőműszer fal a kocsin. Hoppá, mi van az én lelkemben? Nagyon kell figyelni a sötét érzelmekre. Hogyan lesz látható a szívünkben a bűn? Lehet, hogy itt ülsz, hát... Robi, neked könnyű, de házas vagy. Ugye én vágyok egy társra. Nem könnyű a házasságban. Nem könnyű. Jakab így beszél erről. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Hála Isten, hogy a Biblia ilyen merész kérdéseket föltesz. És nem csak föltesz ilyen kérdéseket, meg is adja a választ. Mitől vannak veszekedések a házasságban? Mert mi epitümézünk, önző kívánságok okozzák, epitümézünk a másik felé. Te tartozol nekem. Hogy olvasom neked Efézus 5? Ugye neked kellene tisztelni engem. Ugye? Vagy neked kellene szeretni engem. Ugye? Nagyon jól tudjuk a másiknak a szerepét, ugye valahogy. És azt gondoljunk, hogy nekem jogom van erre. És a Biblia arra beszél a házasságban, de minden kapcsolatban, kívántok valamit, nem kapjátok meg. Hogy beszél a keresztényekről ebben a versben? Öltök, irigykedtek, harcoltok. Milyen ez Isten nép? Borzasztók vagyunk sokszor. Annyira vágyunk dolgokra, és amikor nem jön be, az én életemben fontos, hogy úgy érzem, hogy a tündi, a feleségem, hogy felnéz rám, vagy értékel engem, vagy fontosnak tart engem, ugye? Az egy dolog, hogy ti mit gondoltok erről az előadásra, de amit a feleségem mond az előadásra, sokkal fontosabb, ugye? Voltam egy konferencián most, egy házas pár, aki a férj már régóta lelkész, és ez volt az én feladatom, hogy egész héten találkozok vele, és a feleség egy extrovertált valaki. 60 éves, és nagyon sokat beszél. A férj a nagyon alázatos lelkész. Ez egész életen prédikál, és azt mondja, hogy, és megkérdezem, milyen konfliktusok vannak a házasságban, miről kellene beszélni. És az aranyos lelkész bácsi azt mondja, hogy hát Robi, az én feleségem minden prédikáció után két negatívumot mond a prédikációmra. És azt mondja, én? Igen? Minden prédikáció, ez az aranyos. És mit mond? Hát én csak akartam segíteni. Ugye? Nem akart kritikát fogalmazni, de mégis csak az lett belőle. És azt mondja, hát nekünk erre kellene beszélni, hogy valahogy ez javuljon. És mit mond a lelkész? Hát én a világ legboldogabb ember leszek, ugye? És ő egy konfliktus kerülő. Egész életen keresztül csak nyel. És csak megbocsátja az ő drága feleség, aki állandóan kritizálja őt. Tehát az sem megoldás, hogy csak lenyelünk. Az sem megoldás, hogy követeljünk. Meg kell tanulni. De a lényege az, hogy senki ne gondoljon, hogy ez a dolog, amiről beszélsz, Robi, hogy ez megszűnik, ha én házas lennék. Nem erre van szó. Egyáltalán. A házasság inkább csak kihoz, ami már benned van. Hogyan érezzük magunkat, ha azt gondoljunk, hogy elveszítjük? Magyarul valaki bejött neki a vágyakozás. Elértem a célomat. Vagy nem tudjuk megszerezni azt, amire vágyunk. Tehát hogyan érezzük magunkat, ha azt mondjuk, hogy elveszítem? Például gondolkozzunk azon, hogy ott vagyunk egy étteremben, az asztalnál, és 8-an vagyunk, és iszunk bort, és nagyon jól érezzük magunkat. Hogy lehet tudni, hogy ki az alkoholista közöttünk? Hogy lehet kideríteni, ki az alkoholista a 8-on közünk? Mindannyiuk, ott van egy pohár bor. Trükk kérdés. Valaki pszichológus köztünk? Mit lehet csinálni? Tessék? Megiszod a másikat. Ez érdekes módszer, igen. Csak a kezdet mindenkinek írni, és aki megiszezik mindenki, ő az alkoholista. Igen. Mit gondoltok? Hogy lenne felismerni? Ki az alkoholista 8 ember között? Tessék? Mit kell? Reszked a kezed? Nem erre gondolok. Visszautasít? Mit értesz az azzal? Oké. Arra gondolom, mindenki ott iszakadt, mindenki nagyon jól érzi magát, és akkor a pincér, tessék?
Ha fogyóban van az üvegben, akkor az üveg érül, hogy magának
jön sem a végén. Ja, nem. Csak simán elveszítjük mindenkitől a poharát. És aki alkoholista, elveszed tőlem? Ne vedd el tőlem! A másik, semmi gond, vidd el meg, úgyse vagyok szomos. Tehát aki alkoholista, az fog remegeni, amikor próbálja elveszíteni. És ének vagyunk. Megszereztünk, gazdag lettem, szép házam van, most reszkedek, hogy valaki betör. És minden el fog lopni. Amikor megszereztük, akkor sem leszünk boldogok. Mert akkor jönnek a félelmek, az aggodalmaskodást. Úgy érzünk, hogy nekünk szükségünk van. De ha megszerezem, van köztök egy férfi, aki nem látta a Rocky című filmet. Nem láttatok a Rocky? Férfi, gondoltam, hogy ez... De a Rocky című film, ez egy boxoló film. Ugye a Sylvester Stallone-nak az első film, és egy fantasztikus film. És arra szól ez a boxoló film, hogy van egy fiatal boxoló, aki igazán egy nagy senki Philadelphiában. De a világbajnok úgy dönti, hogy ad egy esélyt egy Philadelphiában, amikor ünneplik a július 4 Amerikában, hogy ad egy esélyt egy fiatal senki boxoló, hogy legyen egy esély, hogy boxoljon a bajnokkal. És kiválasztják ezt a fiatal embert, Rocky, aki ott edzel van még edzőteremben. És a Rocky vállalja, jó, akkor boxolni fogok a bajnokkal. És ez a bajnok, ő egy fekete, óriási, professzionális boxoló. És Rocky sokkal kisebb ő hozzá, de vállalja a boxmeccset. És a film, egy nagyon inspiráló film, arra szól, hogy Rocky kezd keményen edzelni, ugye? Korán reggel föl kell, megissza a nyers tojást, ugye megy futni, amikor nagyon hideg, és készül a nagy boxmeccsre. Erősödik. De az előtte való este kicsit kétségbe esik. És a feleség föl kell 2 órakor reggel. Rocky, drágám, biztos, hogy ezt akarod csinálni? ez a bajnok le fogja verni a fejedet, és nagyon szeretlek, és nem akarom, hogy meghalljál. És mit mond Rocky? Drágám, nekem muszáj ezt csinálni holnap reggel, mert ez az én egyetlen esélyem, hogy én ne legyek egy nagy senki. Mi ez az egy dolog a te életedben? Ha nem jön be, akkor azt mondja, én senki vagyok. Vagy mi az az dolog, amikor az előadás előtt kérdeztem, hogy ha bejön, akkor boldog leszek. Az a te bálványod. Mert te bízol valamiben, valakiben, hogy akkor lehetek boldog, ha! Ha bejön, ha nem jön be! Kereszténység akar kínálni nekünk a boldogságot most. De mi az, ami túlságosan vágyakozol, túlságosan reménykedsz? Ha bejön, akkor lehetek boldog. Isten akar szólni hozzád erről a mai napon. És ezek az érzelmek elárulják, hogy valójában, hogy látom ezt a világot. Amikor kezdünk aggódni, félni, szorongunk, nyugtalanok vagyunk, értéktelenek érzik magunkat, fölösleges, bizonytalan. Ezek az érzelmek jönnek, mert hoppá, nem tudtam megszerezni, vagy megvan, de félem, hogy elveszítem. Igen, mert nem ez Isten kezében van, nem bízol az Úrban, hanem bízom magadban. Az érzelmek nagyon fontos szerepe van, a bálványok nagyon fontos szerepe van az életünkben. Egy idő után, ha megszereztük azt, amire vágytunk, minden úgy is elveszíti az ízét. Egy idő után minden úgy is elveszíti az ízét. Semmi tudja igazán kielégíteni a lelkünknek a szomjúságunk. A pénz, szép ház, egy autó, ugye, hú, megszerezem ez a Mercedes, pár év múlva, hát le kell cserélni, kell egy BMW, vagy most mit tudom én, most mondtam egy hülyeséget. De mindig azt gondoljunk, hogy majd valami. Mindig kell még egy kicsi. Ugye, sosem elegszünk meg. Megkérdezik a világ leggazdagabb emberektől, a Rockefellerektől kezdve, mennyi pénz kell neked még? Hát még csak egy kicsi. Ugye, és nem is tudnának elkölteni azt a vagyonpénz, ami nekik volt. Vagy függő betegségben szenvedünk, ugye? Mindig kell még egy kicsit többet, még egy kicsit többet, hogy ugyanazt az érzés váltson ki belőlünk. Sok csalódás után, ugye, lecseréltük a feleségünket ötször, lecseréltük a BMW-t ötször, ugye? Sok csalódás után többet az emberek nem is hisznek a boldogságban. Nem mernek örülni. Úgyis csalódok leszünk, ismerjük én fél emberek, nem mernek örülni. Elveszítették az örömük. Ez úgyse lesz tartós boldogság az életemben. És emiatt a világban körül vagyunk véve sok cinikus, szkeptikus ember. Amikor látnak valakit, aki boldog, nem is hiszek benne, hogy ő igazán boldog. Mert ebben a világban nincs igazi boldogság. És az embereknek a szívük egy idő után keményre válik. És ilyennel találkoztam az unokatestvérem múltkor, amikor Chicagóba mentem. St. Louisból felutaztam Chicagóban, hogy töltsek egy hétvégét az unokatestvéremmel. Aki régebben az egyetemen tanított a filmeket, filmeket produkálni, vagy filmproducer lenni. Egy nagyon tehetséges valaki. De sose nem jött be neki a nagy film. És most 50 éves, és nagyon csalódottnak érzi magát. És amikor beszélek a kereszténységről vele, ő most már nem is hisz a boldogságban. És olyan cinikus volt velem, olyan szkeptikus volt velem, hogy amikor a hétvégén elbúcsúztam tőle, ő bocsánatot kért tőlem. Hogy Robi, bocsáss meg, hogy ezen a hét olyan negatív, olyan szkeptikus voltam veled, én is rádöbbentem, megdöbbentem az én szívemnek az állapotára, hogy milyen kemény vagyok. Egy idő után az emberek pofára esnek, nem találják meg a boldogságot, egy idő után azt mondják, hogy nem is létezik igazi boldogság. Miért? Itt kezdtük, nem? Mert az Isten nem engedi, hogy megtaláljunk a boldogságot nélküle, mert annyira szeret. Isten azt vár tőlünk, hogy merjük elhinni, hogy erről szól a valóság. Ezek a dolgok a világban, ezek jó dolgok, de a forrás az igazi boldogságnak, az Krisztusban van. Tehát, ez volt a diagnózis, most próbáljuk most kifejteni, hogy Isten hogy kínálja nekünk a boldogságot. Tehát hogyan változunk? Hogyan lehet megtalálni az igazi boldogságot? Jézus Krisztus ezt mondja nekünk. És ez nem csak azoknak, főleg mondom ma, akik nem ismerik Jézus Krisztust. Én ezt mindenkinek mondom, aki keresztény, nem keresztény egyaránt. Jézus Krisztus az igazi forrás. Ő kínálja az élő vizet. Az ünnep utolsó nagy napján felállt Jézus, és így kiáltott. Ha valaki szomjazik, jöjjön hozzám, és igyék. Aki hisz én bennem, ahogy az írás mondta, annak a belsejéből élő víz folyamai ömlenek. Ezt pedig a lélekről mondta, akit a benne hívők fognak kapni. Jézus Krisztus, ő forrás, ő kínálja az élő vizet, és ez nem más, mint az evangélium és a Szentlélek. Tehát Jézus Krisztus az elrejtett kincs, akiben megtaláltunk mindent, amire mindig igazán vágytunk. Hiszünk ezt? Hogy ő az egyetlen igazi kincs a világban. És így történik a Bibliában a második nagy csere. Hogy hangzik ez a vers? Mert azt, aki nem ismerte bűn, bűnet tette értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk, ő benne. Ez a vers, ami a Luther Mártak a kedvenc verse, elmeséli, hogy milyen volt ez a nagy csere. Jézus Krisztusban a Biblia azt mondja, hogy mi meg vagyunk áldva. Mi hogy lettünk megáldva? Úgy, hogy Jézus Krisztus meg lett átkozva, értünk. Az Isten hogy tud minket befogadni? Azért, mert Jézus Krisztus el lett vetve, ugye? A gazdagság lett a miénk. Hogy? Mert Jézus Krisztus szegény lett. A mennyország vár ránk. Igen, mert Jézus Krisztus lement a pokolba. Értitek? Minden, ami Isten adott nekünk, és úgy tudunk örülni, ugye? Isten gyermeke vagyunk, mi vagyunk az örökösök. Mi hogy lettünk az örökösök? Igen, mert Jézus Krisztus meghalt, ugye? Mi hogy lettünk igazok? Mert Krisztus élt egy tökéletes életet, értünk. Tehát ez a visszafelé imádság. Azért van nekünk mindenünk, és Jézus Krisztus ezt tudta. Ha ő nem megy a Golgotai keresztre, mi a pokolba fogunk menni. És ő vállalta a kínzás. Ő vállalta, hogy az átok legyen rajta. Mert tudta, hogy csak így lesz miénk az áldás. És amikor imádkozok, ez egyre többször pörgetem a fejemben. Nem csak megköszönöm, hogy mi az, amit én kaptam, de megköszönöm, hogy Jézus Krisztus, köszönöm, hogy ilyen drága áron megvásároltál engem. Ugye? Erről van szó. Tehát ő meg lett átkozva, hogy az áldás a miénk legyen. Ő meg lett ítélve, hogy mi megnyerjük a bocsánatot. Ő szegény lett, hogy mi gazdagok lehetünk. Ő tökéletes volt, hogy mi igazok lehetünk. Ő el lett vetve, hogy mi el legyünk fogadva. Tehát Jézus Krisztus lett az életünk új referencia személy. Sarkcsillag, ugye? Hogyan mennek át az Atlantik-óceán? Néznek a sarkcsillagra, és tudják, hogy jó irányba vezessünk. Pontosan így van a mi életünkben. Hogyan tudunk, hogy melyik irányba kell menni? Krisztusra nézünk. Krisztusra nézünk. Ő nem változik. Tehát, tegyük össze ez a dolog. Hogy néz ki? Mert Isten megbocsájtott nekünk. Ugye? Jézus Krisztus imádni a legnagyobb boldogság. Miről van itt szó? Jézus Krisztus előtt a mi szívünk vonzanak a bálványok felé. Azt gondoljuk, hogy nekem erre van szükségem, hogy boldog leszek. De mikor valaki keresztény válik, találkozik Jézus Krisztussal. És azt mondja, hogy hú, imádni Krisztus, kapcsolatban élni vele, ez az élet legnagyobb boldogság. De nem tudsz nemet mondani a bálványodnak. Nem tudsz legyőzni a bálványodat. Te tudod helyettesíteni. Úgy tudsz nemet mondani a bálványodnak, hogy innentől kezdve nem ezt a Mercedes fogom imádni, vagy mit tudom én másoknak véleménye, hanem Krisztust fogok imádni. És Krisztus hív minket közösségben, kapcsolatban vele, egy olyan kapcsolatban, hogy tapasztaltunk, hogy ő az élet legdrágább kincse. Ha megkérdezem Szabolcstól, hogy Szabolcs, te tudod, hogy a méz az édes? Hát persze, Robi, tudom, hogy édes. Honnan tudja, hogy a méz az édes? Olvasott róla? Nem, mert kóstolta. És akkor tudjunk, hogy a méz az édes, amikor megkóstoltunk. Jézus Krisztus hív mindannyiunkat, hogy merjük kóstolni, merjük tapasztalni, merjük imádni őt a szívünkből. És amikor ez megtörténik, a báványok, valahogy annak az ereje, valahogy csak leesik. Elveszíti az erejét. Nem tudsz ellenállni, hanem tudsz imádni. És ez kezd megváltozni az életünket. A másik, mi volt a másik dolog, ami bennünk feszül? A törvény. A lelkiismeret fudrás. Én tudom, hogy hogyan kellene élni. És amikor keresztények vagyunk, ugye megtanuljunk, hogy én úgy se tudom elérni azt a tökéletes mércét, de Krisztus megbocsájtott, sőt, igaznak nyilvánított. Én nem tudok, nekem nem kell megfelelni. Nekem nem, én nem is tudok teljesíteni Istennek. És ez a kellene, az kezd átformálni a fejünkben. És nem annyira kellene így élnem, hanem egyre jobban kezdjünk azt érezni, hogy én szeretnék így élni. Én szeretnék követni Jézus Krisztus. Magyarul a két dolog, ami egymás ellen feszültek, vagy két irányba húzott minket, ez a két dolog most már kezd egyesülni. Kezdek vágyakozni Krisztusra, és akarom őt követni. Nem egy törvény, mert az ő élete betöltötte törvényt. És az a feszültség most már egyre jobban tudom, hogy én ez vagyok. Én akarom jót csinálni. Én akarok jót tenni. Én akarok élni Jézus Krisztussal. Nem csak imádni, hanem követni. És a belső feszültség egyre jobban kezd feloldani bennünk. A bűn az még mindig ott van. Tehát ez az újjászületés. Ez, amit jelent a Biblia, azt mondja, hogy újjá kell születned. Jézus Krisztus kínál nekünk egy új szívet. És ha itt vagy a mai napon, és ezt meg nem élted át, itt van az a lehetőség az életedben. Ha érzed, hogy a bálványok vonznak téged, és ez az állandóan ez az elkölcs, a kellene mentalitás van benned, és érzed, ez a két dolog feszül, Jézus Krisztus hív téged hozzá. Gyere, imádd engem. Én vagyok ennek a világnak a legdrágább kincs. Adok neked egy új szívet. Megbocsájtlak, megmoslak az én véremmel, meghaltam érted, gyere, kövesd engem. Adok neked igazi boldogságot. Ha azt meg nem tetted meg az életedben, a mai napon, most, itt és most, ezt megteheted. Jézus Krisztus kész van megváltoztatni téged. Mert miről szól ez az előadás? Te nem tudod magadat megváltoztatni. De Krisztus tud téged megváltoztatni. Ő kínál egy új szívet. Erről szól ez a kereszténységnek a szíve. Tehát, mindannyiunk vágyakozunk egy fordulópontra az életünkben. Mi ez a fordulópont? Nem azt kaptam, amire vágytam, hanem mi a fordulópont minden jó filmen? Megkaptunk, amire szükségünk van. Mire van szükségünk? Menjünk vissza az édenkertbe. Menjünk vissza az édenkertben. Nézzük ezt meg. A Teremtő Isten lett a mennyei atyám. És most szeretett kapcsolatban élhetek vele. Nem vagyok magányos. Ha nem vagy keresztény, a Teremtő Isten a de Istened, de ő nem a de mennyei atyád. Ő lett a mennyei atyád, vagy lesz a mennyei atyád Jézus Krisztusban. Ő még a bíró ítélő széken van, és úgy lát téged, mint a Teremtő Szent Isten. De Jézus Krisztusban Krisztus tanít minket, hogy kell imádkozni, mi atyánk. A Teremtő Isten, aki szólt, és az univerzum létrehozta, azt mondja, hogy akarom lenni az apád. És akarom, hogy szólítsál engem, atya, apa. Abba, Atya, legyél az én gyermekém. A másik, Isten gyermeke lettem. Új identitásom van. Tudom, hogy ki vagyok. Én tartozok az Isten népéhez. Én nem csak fűtőrobi vagyok. Én keresztény vagyok. Tudom, hogy ki vagyok. Tudom, hogy mi az én helyem ebben a világban. A mai film, Denzel Washington, az ő fia, utolsó mondat a filmben, szeretném föltenni egy kérdést neked, apa, te ki vagy? És ez a kulcs az egész filmnek. Mert a főszereplő, nem tudom, és be van fejezve a film. Az identitásod, tudod, hogy ki vagy? Ha keresztény vagy, Isten gyermeke vagy, akkor kapsz egy identitás. Ebben a világban nélkülözhetetlen. Harmadik dolog, Isten többé nem haragszik rám, békesség van, megszűnt a háború. Igen, Krisztus előtt van egy háború. Az Isten haragszik a mi bűnénkre. Mivel Isten mindig velem van, biztonságban vagyok. Hihetetlen jó érzés, ugye? Nem vagyok egyedül, nem vagyok magányos. Isten mindig velem van. És fontos vagyok. Istennek terve van velem. Fontos vagyok. Gondoljunk bele. Én egy ember a 7 milliárd között. Én egy porszem vagyok. Egy hangya nagyobb nálam ebben a univerzumban. Ugye? De Isten azt mondja, de Robikám, te fontos vagy nekem. Mi fontosak vagyunk Istennek. Számon tart minket, lát minket. Fontos vagyok neki. Terve van az én életemmel. Az ő kezében van az én életem. Tudom, hogy fontos vagyok. És mivel Isten az ő képmására teremtett, és talentumokat adott, értékes és egyedi vagyok. Értékes és egyedi vagyok. Ebben a világban van egy darab mészáros kata. Egy. Egész Magyarországon nincs egy másik mészáros kata. Nem is lesz, és soha nem volt. És garantálom, hogy Amerikában sincs. Ugye? Csak egy van. Most, itt és most. Mészáros kata! Egyéni és értékesek vagyunk. Ez milyen erőt ad nekünk? Múlt héten, fiúság héten voltunk. Öt előadó volt. Nagyon könnyű összehasonlítani magunkat másokkal. Hú, de jó lenne úgy prédikálni, mint Bacskai Bálint. Hát az a Szabi, hogy gondolkozik? Hát ez fantasztikus. És most én jövök. Hogy fogom ezt csinálni? Ez Isten megment ilyen gondolatoktól. Én nem tudok prédikálni, mint Bacskai Bálány, nem tudok úgy gondolkozni, mint egy Sipos Labi, én csak úgy tudok gondolkozni, mint Fűtő Robi. De ők se tudnak gondolkozni, mint én, mert csak én tudok így gondolkozni, ugye? És ez annyira szabadá tesz, nekem nem kell úgy prédikálni, mint ők. Hogy kell prédikálnom? Amit az Isten adott nekem. Csak így tudok csinálni. És ez annyira jó érzés, az kell lennem, ami vagyok. Nem kell, nem is szabad összehasonlítani magamat másokhoz. Ők más csinálják, az az ő dolgok. Én csak így tudom csinálni. Hihetetlen jó érzés. És van értelme és az életemnek, az ő dicsőségére élni. Hú, dobáljunk ezt a klisét. Ez mit jelent? A sztori úgy megy, hogy volt egyszer, és ez egy igaz történet, volt egyszer egy festő, aki kezdett híresnek lenni. Nagyon jó festő volt. És akkor megtért. Keresztény lett. És abba hagyta a festést. Mert azt mondta, hogy megtaláltam Krisztusban, amit kerestem a festésben. Jó döntött? Nem tudom. Lehet, hogy ő lett a Magyarország Van Gogh. Ugye? Vagy a Monet. Soha nem fogunk ezt tudni. Abba hagyta a festést. Lehet, hogy neki ez volt a jó döntés, nem tudom, az az ő dolga. De mire hív minket az Úr? Az Isten adott mindenkinek talentumokat, tehetségeket. És azt mondja, most innentől kezdje festeni az én dicsőségemért. Mit jelent festőnek lenni, és festeni az Isten dicsőségét, ugye? Az elsősorban, köszönöm Uram, hogy talentumot adtál, hogy tudjak festeni, ugye? És köszönöm Uram, hogy csak én tudok így festeni, más nem tud így festeni, mint én, ugye? És köszönöm Uram, hogy ezt csinálhatom, és tudok boldogságot okozni másoknak, amikor látják a festményemet, ugye? Vagy amit festek, az valahogy mutasson rád, hogy az emberek lássanak téged a festményeken keresztül. És ez igaz mindannyiunkra. Nem tudom, milyen talentum vagy tehetséged az Isten adott neked, de azt mondja, most használd, nem a saját büszkeségedre, felejtsd el magadról. Te festél, csináljál valamit, hogy jobbá tegyél ezt a világot. Hogy szerezél boldogságot és szeretet másoknak. Hogy éljél az Isten dicsőség. Van értelme az életnek. De ha nincs Isten, értelmetlen az életed. Egy nihilista vagy. És büszke. Tudom, hogy hogyan kellene élni. Követni Krisztust. De nem csak kellene. A Szentlélek én keresztül vágyakozunk a jóra. Mi vágyunk, hogy élhessem azt az életet. És ez az igazi szabadság. A szabadság az nem csinálni, amit akarok. Az igazi szabadság az, hogy csinálni azt, és követni Krisztust. Az az igazi szabadság. És Isten adja az ő erőt nekünk. A Szent Lelket kaptunk. Magyarul mindent megkaptam, amire szükségem van, boldog vagyok. Hogy mondhatjuk azt, mint keresztény, hogy én még nem akarok boldog lenni? Ezek az igazi értékek. És keresztények, mi keresztények, nekünk van joguk lenni igazán boldog. Mit jelent, hogy minden nap levetköztünk a régi vágyakat, és felöltözök az új vágyakat? Magyarul, alcím, hogyan kell harcolni a boldogságért? Akarsz boldog lenni ebben a világban, harcolni kell érte. Utolsó pár gondolat. A Biblia sok helyen, nagyon sok helyen arra beszél, hogy le kell vetköztetni a régi vágyok, vagy a bűnös vágyok, vagy a epitumei vágyokat, és felöltöztetni mit? Az új vágyokat. Imádni Krisztust. El kell dönteni, mire fogok én vágyni? A régi, vagy az új dolgok? El kell dönteni. Tehát, első, a Szentlélek erejével most nemet mondhatjunk a bálványoknak minden nap. Ahogy mondtam ezelőtt, de egyedül kevés vagy hozzá. Én kevés vagyok hozzá. Nem tudunk nemet mondani, de Szentlélekkel tudjuk mindegy kalapáccsal szétverni a bálványokat, ugye? Szentlélek segít minket, hogy nemet mondjuk. A Szentlélek úgy munkálkodik az életünkben, hogy észreveszem, tudomásul veszem, hogy Isten engem szeret. És az ő szeretet visszavonz minket magához. Hogy akarok bűnbánat tartani, azt jelenti, hogy most visszafordulok az atyához. Ugye, mint a tékozló fiú, van egy példázat a Bibliában, hogy van egy a fiatalabb fiú, elmegy a disznó közé. És egyszer csak ráébred, én mit csinálok a disznók közé, amikor az én atyám szeret engem. Fel kell és visszamegy. Erről van szó. Nemet mondani ezek a dolgoknak az ennyit jelent, hogy vissza akarok térni az én atyámhoz, aki szeret engem. És a másik az, hogy naponta imádjuk Krisztus. Én nem fogom ezeket felolvasni, mert 20 darab van belőle. De nézzetek meg, ezek mind felszólítások a Bibliában, hogy Isten hív minket, gyere, gyere, olvassál rólam a Bibliában, gyere, keresd meg engem a Bibliában, gyere, nálam van az élet, gyere, higgyél bennem, gyere, önts ki a lelkedet, önts ki a szívedet, Isten hív minket magához. Hogy mi megtaláljunk az igazi boldogságunkat ő benne. Tehát Isten akarja, hogy mi szívünk csordótik legyen Jézus Krisztussal. És ez a vers, Lukács 6.45, az, hogy amivel csordótik van a szív, hogy mondja? Amivel csordótik van a szív, úgy szól a száj. A viselkedés, és azért mondtam, egy dolgot nem mondtam, hogy mit kellene csinálnod. Mert amivel csordotig van a szív, úgy fog szólni a szád, úgy fogsz viselkedni. Ha nem érted a viselkedésedet, azért, mert nem érted, hogy mi van a szívedben. De ha te imádod Krisztust, garantálom, hogy ez teljes mértékben meg fogja változtani az egész életedet. Pál mondja Galati levélben, de amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelő egyenes úton járnak, a mi életünk olyan, mint egy nagy mozdony. A mi életünk előre fog menni. De az a kérdés, még sinen? Mert egy vonat csak egy vonat sinen tud menni. Ha kimegy a pusztában, egy vonat nem olyan jól tud közlekedni a füven, ugye? De hiszel az evangéliumban? Ragaszkodsz az evangéliumhoz? Akkor az de életed előre fog menni, mint egy gőzmozdony. El fog érni a célt. Ha hiszel az evangéliumban, ha hiszel azok a dolgokról, amiről beszélünk a mai napon, hogy Krisztus az igazi kincs, nála van békesség. A kérdés az, hogy ha valójában ezt hinnénk, teljes szívünkkel, hogyan változtatna meg az életünket? Mi egy teleszívű ember lennénk. És aki itt volt a múlt alkalman, feldolgoztam a Brené Brown-nak a gondolatokat. És a Brené Brown 12 év kutatás után ő bátran mondja, hogy kétféle ember van a világban. Emlékszik erről? Beszéltem erről múlt hónapban, ugye? Az egyik ember azért csinálja, amit csinál, prédikál, dolgozik, emberekkel van, hogy azok a dolgoktól megszerezi az ő érték, identitás, boldogság, ugye? De azok az emberek, aki ő úgy nevezi, mint tele szívű emberek, azok az emberek, akik igazán boldogok, hogy nevezte őket? Ők tudják, hogy ő értékes emberek, és mert ők tudják, hogy értékes emberek, nem használnak ki másokat, hogy megszerezi az ő boldogságot, hanem tudják és tudnak adni. Azok az emberek, akik igazán tele szívű vagy boldog emberek. És hagyd mondjam, hogy az, hogy én tudom, hogy értékes ember vagyok, ezt soha nem tudod produkálni magadnak. Nem érdekel, mit mondanak mások rólam. Nem érdekel. De mi identitások, hogy ki vagyok, én nem tudom ezt feldolgozni. Majd egyik szabad szombaton fogunk beszélni az identitás kérdésre. A lényeg az, hogy ez kívülről kell, hogy jöjjön. Vagy Istentől kapod, és hallod az ő hangját, hogy az én gyermekeim vagy, és értékes vagy, és egyéni vagy, és meg vagy váltva, és szeretlek, és megbocsájtod. Vagy azt hallod, és tudod magadról, vagy mindig keresel valamit. Sose lesz a boldog. Mindig csak fogsz másokat használni. Legyél egy teleszívű ember. Hogy kell tekinteni most azok a dolgokra, amit szoktunk használni, mint eszközök? Feleség, gyerek, munka. Most ahelyett, hogy kihasználom itt egy eszköz, most hálások tudunk lenni. Köszönöm, Uram, ez egy ajándék tőled. Köszönöm a társam, a feleségem, köszönöm ezt az autót, a gyermekeim. Nem kell kihasználni, hogy én jól érzem magamat, hogy én szerzem az én identitásomat a gyermekeimtől, hanem ő egy ajándék. Köszönöm, Uram. Érted? Ahelyett, hogy vágyok, hálás vagyok. És a megelégedettség, az öröm tölti be a szívünket. Döntsd el! A szekuláris pszichológusok, ők is már megállapították, a legboldogabb emberek a világon azok, akik tudnak hálát adni. Igen, mert nem tekintenek a dolgokról, mint eszközök, mint bálványok, hanem tudják, hogy ez egy ajándék Istentől. És ezzel fogom befejezni. Tudjunk hálát adni a nehéz dolgokért, mert az is az Istentől van. De hagyd mondjam, ezzel fejezem be. Múltkor ezt feltettem az előadás legvégén. Ha Krisztus lakozik a szívünkben, ez hogy befolyásol a mi kapcsolatunkat? 10 dolog, gyorsan említem, utolsó díja, akkor nem magammal foglalkozok, hanem mások fontosok száma. Én nem vagyok fontos. Mások fontosak nekem. Tudok elfelejkezni magamról. Igyekszek jót cselekedni másokkal, mert Isten törvénye szereti, de nem perfekcionista. Elfogadja magát és a hibáit, és engedi másoknak, hogy megismerjék őt. Ugye, arra beszéltek a múltkor. Tudok sebezhetőnek lenni. Nem kell perfekcionista lenni. Az emberek lássák az életemet. Vannak hibáimat. Nem kell állandóan felmutatni egy image másoknak. Lehetek saját magamat, hibáimat és mindent. És mert Isten nem ítélkezik fölöttem, akkor nekem nem kell ítélkezni mások fölött. Ugye? Nem védekezek, nem kell hárítani, hanem felvállalom a hibáimat és a bűneimet. Nem hallgat, hanem felvállalja a véleményt. Őszinte kimondja az igazságot. Ugye? Van véleményem, mert az Isten már szólt hozzám, és merek kimondani. Mert az Isten ezt tanította nekem. Nem fél a kudarcoktól, hanem felvállalja a kockázatokat. Igen, mert értékem van, identitásom van, merek kockázatot vállalni. Nem könnyen sértődik meg, de könnyen megbocsájt. Felvállalja az érzelmeket és a vágyait. Szeretett kapcsolatban tudni élni, mert nem fél a visszautasításoktól. Mert magában van a érték. Nem hasonlítja össze magát másokkal, és nem kell ideges lenni, nyugtalan és elégedetlen, hanem hála és öröm van a szívében, mert úgy tekinti a dolgokról, hogy Istentől való ajándék. Tehát ezzel be is fejezem. Itt vannak a kérdések a kis csoportban, hogy ezek a gondolatokkal szeretném, hogy erre beszéljünk kis csoportokban, hogy közösen foglald össze az előadás fő mondani valóját, üzenetét. Miről szólt nagyjából? Hol ismerted fel magadat? Mi volt az egy-két dolog? Mi volt az egy-két dolog? Ha ez bejön, akkor boldog lesz. Magyar, mi az, ami visszatart téged? Legyünk őszinte egymással. Mi az, ami visszatart téged, hogy most legyél boldog? Hogy most elhiszed azt, mindazt, amit Krisztus kínál neked és ad neked. És a harmadik, hogyan változnánk, ha ezt valójában elhinnék? Remélem, hogy mindenki érezte a lényegét ennek a kapcsolatnak, hogy arról szól, hogy ezt vagy elhiszed, vagy nem. Imádkozunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük szépen, hogy te vagy ennek a világnak a megváltója, és te láttad ezt a világot, hogy bűnben esett, és te mertél ott hagyni azt a palotát, azt a paradicsomot, és vállaltad, hogy te legyél ennek a világnak a megváltója, tudván, hogy amikor jössz, hogy mi lesz annak a eredménye, hogy először meg fognak ölni téged, hiába mutattál szeretetet, hiába gyógyítottál, hiába tanítottál, hiába felkaroltál a betegeket, mégis gyűlölet és irigység voltak feléd. És Úr Jézus, köszönjük, hogy nem hagytál minket a mi bűneinkben, hanem felvállaltad azt, hogy te legyél megítélve, megátkozva, és így megváltottál minket a te véreddel a mi bűneinktől. Köszönjük, Úr Jézus, kérlek, hogy tölts be mi szívünket igazi háladással, tölts be mi szívünket igazi bizalom feléd. Én kérlek, hogy aki nem ismer téged itt, ezen a mai napon, Úr Jézus, kérlek, hogy fordítsd az ő szívüket te hozzád. Nyisd ki az ő szívüknek a szemei, hogy lássanak téged, hogy valójában ki vagy ennek a világnak a királya, egyetlen királya, egyetlen uralkodó, és egyetlen megváltója. Köszönjük, hogy nálad van minden békesség és boldogság. Kérünk, hogy áld meg a mi csoportbeszélgetésünket, áld meg minket őszinte légkörrel, hogy egymást tudjunk bátorítani, buzítani a te dicsőségedért. Krisztus nevében. Amen. Amen.